Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Közel-Keleten élő keresztények nevében azonnali tűzszünetet és párbeszédet sürgetett a térségben 14. Leópápa a Szent Péter téren mondott beszédében. A Szent Atya a fegyveres konfliktus felelőseihez fordulva hangoztatta, az erőszak soha nem vezethet igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez, amire a népek vágynak. A pápa tűzszünetet és a párbeszéd újraindítását kérte a Közel-Keleten élő keresztények és az összes jó akaratú férfi és nő nevében. Közelségéről és imájáról biztosította azokat, akik szeretteiket veszítették el az iskolákat, kórházakat és lakott területeket ért támadásokban. Meg kell újítanunk az előző választáson kötött háború ellenes szövetségünket, mondta a miniszterelnök az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékező díszünnepségen a Kossuth téren. Orbán Viktor kiemelte, 28 kemény nap áll előttük, nem úgy kell nyerni, mint 4 éve, hanem jobban, nem annyi szavazat kell, mint akkor, hanem több. Hozzátette, 3 millió szavazat nem a plafon, hanem a küszöb. Történelmi győzelmet kell aratni, mert a következő kormánynak történelmi lesz a felelőssége, hangsúlyozta. Azt is mondta, soha nem fogja megengedni, hogy Magyarországot gyűlölet és düh kormányozza. Szavai szerint április 12-én az lesz a kérdés, kialakítson kormányt, ő vagy Zelenszkij. 1848 minden magyaré, mert a szabadság minden magyar ősi joga, jelentette ki a nemzeti meneten a Hősök terén a Tisza pártelnöke. Hazánk a nyugat része, az Európai Unió része, a NATO része, szögezte le Magyar Péter. Azt mondta, hazahozzák a nekünk járó 8000 milliárd forintot Brüsszelből, igazságos adórendszert vezetnek be, és nem félnek majd a milliárdosokra kivetendő vagyonadótól sem. 200 000 forintos szépkártyatámogatást vezetnek be, a határon belül is minden gyerek megkaphatja a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást, és a kórházak bezárása helyett újjáépítik az egészségügyet. 2 ciklusra maximálják a miniszterelnöki pozíciót, szögezte le. Március 15-e a szabadság és a magyarság egységének az ünnepe, amikor magyarok milliói egyet mondanak és egyet gondolnak a piros-fehér-zöld kokárdák és lobogók alatt, Kézdivásárhelytől Sopronig, Clevelandtől Sepsiszentgyörgyig, mondta a köztársasági elnök Kézdivásárhelyen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Sólyog Tamás szerint a magyarság összetartozását annak lelki és kulturális kifejezése mellett jogi alapokon is rögzítette a 2011-es alaptörvény. Van és lehet állampolgársága és szavazati joga minden erdélyi, székely és csángó magyarnak, tette hozzá az államfő. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes felújított útszéli keresztet adott át Gyergyószentmiklóson. A Gyilkostó felé vezető útszélén található emlékjelet a Fogadj örökbe egy keresztet kezdeményezés keretében újították fel. Nem akadályozza meg, de ellenzi, hogy újrainduljon az orosz olaj szállítása a Barátság kőolajvezetéken, idézte az ukrán elnököt a Bloomberg hírügynökség. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, ha olyan feltételeket támasztanak addig vele szemben, hogy nem kapják meg az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt, vagy leállnak a fegyverszállítások, akkor ő a kérdésben tehetetlen. Viszont megmondtam európai barátainknak, hogy ezt zsarolásnak hívják, szögezte le, hozzátéve, hogy a javítás így is egy hónapig tarthat. Szlovákia visszalépett az EU Oroszországgal szembeni szankcióinak megvétózásától, miután az utolsó pillanatig lobbizott 2 orosz oligarcha listáról való törléséért, de engedményt nem kapott. Magyarország azonban továbbra is vétóval blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós támogatást és az Oroszországgal szembeni újabb szankciókat. Orbán Viktor magyar kormányfő az álláspontját továbbra is azzal indokolja, hogy Ukrajna nem állította helyre a Magyarországot ellátó orosz Barátság kőolajvezetéket. Törő András atya, a Római Pápai Magyar Intézet rektora adott áldást a Kolosszeum előtt felsorakozott járművekre és vezetőikre a római autósok védőszentje Szent Franciska ünnepe alkalmából. A szentről elnevezett bazilika a Kolosseum szomszédságában, a Fórum Románum régészeti parkjában található. Ez a templom 2023. júliusa óta Erdő Péter bíboros címtemploma, így azóta a magyar bíboros feladatának számít, hogy Szent Franciska ünnepén megáldja a római autósokat. Erdő Péter 2024-ben személyesen vezette az áldást, amelyet tavaly Baldó Reina bíboros, a pápai római egyházmegyének helynöke végzett el, idén pedig Törő András. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, sokat süt majd a nap, csapadék így nem hullik, a szél pedig sokfelé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és 0, napközben pedig 16-17 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Nátrán István nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszavasváriba látogatunk dr. Legány András nyugalmazott főiskolai tanárhoz, aki életének 90. évében két könyvet is kiadott, melyeknek bemutatója a jövő hét szerdán lesz a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei városban.
Hát, hogyha tavasz van, nem múlhat el Bandi bátyám nélkül, mert hát ide jönni olyan, mint hogyha az eleven élő természetbe jönnék. De úgy viszonylag azért jól érzed magad, ugye, hát, Bandi bátyám?
Lassan, nagyon lassan javulok, mert eltört novemberben a karom, az ma se, soha nem lesz többé olyan, mint volt, de hát ez normális, aztán elkaptam valami nyavaját, és ez nagyon lassan múlik. De most már jó ízűen tudok enni, néha még éhes is vagyok, de hát mit mondjak, 3 hónap múlva 90 éves leszek, örüljök, hogy élek, és így vagyok, kész. És örülök is, mit mondjak.
Épp mondtam, mielőtt bekapcsoltam volna ezt a magnót, hogy éjjel, hát már én se tudok mindig aludni sajnos, vagy kipihentem magam, vagy pedig hát már jön nálam is az az időszak, amikor nehezebb az alvás. Eszembe jutott az 56, hogy lassan 70 éve lesz, igen, hogy ez megtörtént. Láttam valami filmet, és akkor arról ugrott be tulajdonképpen, hogy azért akkor téged a halálra szántak, de az élet az jobban szánt téged, igen, mert hát megtartott, és egészségben sokáig, és mikor bejöttem, akkor meg hát bizony két könyvvel fogadtál, amit mindig úgy kérdezgettem, hol van már, most pedig majd már lesz. Mindjárt rá is térünk erre a két könyvre. Ha később jöttem volna egy héttel, akkor pontosan a bemutatóra jöttem, igen, volna, ugye?
Igen.
Melyiket fogjátok bemutatni?
A Madarak, Virágok, Emberek című könyvet. Na, ezekről a könyvekről tudni kell azt, hogy tulajdonképpen én nem akartam könyvet írni, de útjaimról, külföldön tettett útjaimról, meg itt a környékben tett sétáimról, te Piroskát jól ismerted, útitársam volt ezeken az utakon, és készültek ilyen leírások. Aztán ahogy múltak az évek, egyre inkább azt láttam, hogy hát, ha én elpatkolok, akkor ezek úgyis kidobásra kerülnek. Összeszedtem úgy őket, hogy tavasz, nyár, ősz, tél, és csináltunk egy könyvet. A másik az pedig az európai útjaink leírása, az az érdekes, hogy végül megszámoltam, 18 országba jártam, de mindössze 7 országból van írásom. Van olyan, amelyikből 4 is, Szlovákia, vagy 3 Kárpátalja. De mit mondjak, Svédországtól Izraelig, az már tényleg keresztül megy Európán, vagy Finnországtól a Duna-deltáig, elég hosszú út. Úgyhogy most egy hét múlva az első kötetnek, illetve az első könyvemnek a bemutatója lesz itt a Művelődési Házba. Ehhez gyűjtöttem most fényképeket, mert kérték, hogy a 3 novellát fognak felolvasni. Egy, hogy miért lettem madarász, egy, a öreg fehér nyár meséje, ez tulajdonképpen arról szól, hogy mi történt itt Szent Mihályon a történelem során.
Ja, Bütt Szent Mihály. Bütt.
Akkor még nem, akkor még csak Szent Mihály volt.
Ja, akkor még nem volt Bütt.
Bütt volt, csak annyira külön Böld monostornak hívták, és a régészeti kutatások eredményeit szedtem össze egy ilyen mesébe. És ez lesz az egyik, a másik pedig, hát ha már 56-ot emlegetted, akkor 1956 karácsonya. A harmadik elbeszélés, hát a 2000-edik év, sőt 2010-es években írtam le azokat az érzéseket, amik megrohantak. Kisunokám itt volt, fogta a kezemet, énekelte a Mennyből az angyalt, és bennem elkezdett pörögni egy film, gyerekkori karácsonyok, havas karácsonyok, és 56 karácsonya. Amikor édesanyám hozott haza december 11-én tüdőlövéssel Budapestről, és együtt volt a család. Nagyon sok családnál már ez nem volt elmondható, mert nagyon sokan meghaltak, fiatalok, nagyon sokan elmentek, elmenekültek, de mi boldogan együtt voltunk. És nagyon érdekes, mert abban az időben azt ne hitt, hogy lehetett karácsonyfát kapni. Volt olyan karácsonyunk, hogy söprű nyélbelukakat fúrtunk, és kis fenyőgajakat tűztünk bele. Mert a Rákosi rendszer az mindent megtett annak érdekében, hogy ilyen egyházi dolog ne legyen. És érdekes módon abban az évben, 56 karácsonyán sikerült édesapámnak egy fenyőfát szerezni. Elmondhatom, hogy egész életemben én Szűz Mária kötényében kotlottam, annyiszor megmenekültem a haláltól, de a legcsodálatosabb tényleg ez az 56-os tüdőlövés volt, mert itt a kulcscsont alatt mentve a golyó és a lapockámon jött ki, és a tüdővéna és a balkar idegplexusa között van egy olyan 1,5 centi, és ott ment el. Vagy ott maradok rögtön, ha a vénát találja el, vagy béna lesz a kezem. A kórházban egyfolytában vizsgálták a bal kezemet, hogy mozog-e meg, semmi bajom nem volt, és most itt vagyok, közel 90 évesen.
Pontosan arról jutott eszembe, ugye, hogy láttam azt a, azt hiszem, hogy egy olyan film volt, ami kort valamilyen módon úgy hozta, de hát mindig ez jut eszembe, mikor történelmet tanított. Ide érkeztünk folyamatosan, azt a riportot, amit akkor készítettem, többször meghallgatták a gyerekek, nem ugyanazok, a következő, és hát volt, mikor sírtak is, volt olyan, de tulajdonképpen van, aki az örömtől, mert tudta, hogy így megmaradt, meg hát rengetegen ismernek, ismertek, megismertek téged. Nem nagyon tudtam, hogy te úgy leírogattad ezeket az eseményeket, nem a tüdőlövést, hanem azt itt a madarakat is, meg mindent, és akkor téged én úgy ismertelek, mint aki Piroskával együtt a természetbe mentek madarászni, különféle helyekre túrázni, illetve hát táborozni.
Igen.
Nem pedig egy-egy könyvírónak, de hát hál' Istennek úgy látom, hogy ez megmarad már örökre. Tiszatájköz alapítvány közre működött, legalábbis az anyagiakban, de hát te vagy az elnöke.
Nem, már nem, hál' Istennek.
Tiszteletbeli
elnöke vagyok.
Tehát az örökké az lesz.
Bodnár Misi, a volt titkár, vette át a stafétabotot, teljes joggal marha jól csinálja az egészet, úgyhogy boldognak mondhatom magamat. Sokan, minden javajám ellenére.
Sokan megismertek ugye a versenyről. Igen. Is, amit szintén átadtatok, de hát az az öröm, ugye, amikor. Igen. Át lehet valamit adni.
Én nagyon csodálkozom azokon az embereken, akik frászt kapnak azon, hogy át kell adni a stafétabotot. Én pedig olyan boldog vagyok, hogy vannak emberek, akik át tudják venni. Hát az oktatóközpontunkban is itt van Szabóné be, aki átvette a stafétabotot, a Madártani Egyesületben is. Úgyhogy hát ez egy csoda.
Az oktatóközpontban jártam, én. Igen. Ott, és akkor volt a szomorú esemény előtt egy vagy két évvel. Akkor a stafétabot sajnos máshová került. Igen. Utána, de hát
gondolom, Szöki Lajosra gondolsz.
Így van. Most talában Patak környékén, Sáros Patak környékén járva gondoltam rá, hogy bemenjünk-e.
Igen.
Oda Liszkára, de nem mentünk be éppenséggel emlékezni rá, de végül is minden sikeres így, hogy átadtad ezeket. Ami így megmarad a fejedben, melyik a kedvesebb
könyved? Nem tudom.
A madarak, vagy a európai utazás?
Talán a madarak. Másik is nagyon jó, nagyon szeretem. Olyan tapasztalatokat szereztünk az útjaink során, hogy csoda volt. Rendszeresen vittem főiskolai tanítványaimat külföldre, a javát mindig összeszedtem, és akkor hol a Radnai havasokba, hol Szlovákiába, hol Németországba vittem a gyerekeket, és hát olyan büszke vagyok, amikor látom a volt tanítványaimat, akik ma tanárok és vagy természetvédelmi szakemberek, jó néhány van ilyen, egyik jobb, mint a másik, és ez olyan örömmel tölt el, hogy hát nem éltem hiába.
Hát ugye számvetésnél te már azért tettél le. Sokan ismernek, sokan tisztelnek, becsülik a munkádat, és hogyha valaki meghallja a neved, akkor tudja, hogy kiről van szó. Egy emberről van szó.
Nagyon jó az a kifejezés, mert erre imádkozom minden nap Sik Sándor soraival. Add meg, Uram, a mindennapi kenyeret és a mindennapi kegyelmet, hogy ember lehessek, hogy jó lehessek, hogy ne roncsam el a harmóniát. Ezt Sik Sándor írta. Amikor egyetemisták voltunk, akkor Nagybőjtben is, meg karácsony előtti Bőjtben is előadásokat tartott Sik Sándor a egyetemi templomban. És elég sokszor el tudtam menni, mert ott nem többes számba mentünk. De ha be akartál férni a templomba, akkor legalább fél órával előbb kellett menni, de akkor csak állóhelyet kaptál. De hát szenzációs, olyan előadásokat tartott, hogy Péter apostol, vagy Pál apostol, vagy Júdás, vagy egy egész előadásra képzeld el Júdásról. Szenzációs volt. Úgyhogy sokat épültünk ott ezen. Egyébként visszatérve 56-ra, 67 nyarán engem becitáltak Nyíregyházára a 3x3-asokhoz. Kihallgattak. A kihallgatást végző alezredes mondja, hogy maga 56-os. Tudtak róla mindent, mert lehallgattak leveleimet, fölbontották. Nem volt értelme annak, hogy valamit is tagadjak. Mondtam, hogy igen, az vagyok. És maga ott megsebesült. Mondom, igen, már 56. október 23-a este, hát 10 órakor a műtőasztalon voltam. akkor magát az ellenforradalmárok lőtték le, ugyanis itt 0:00 kapták a tűzparancsot. Hát mondom, nézz el, ezredes úr, én nem a hátamba kaptam a golyót, hanem a mellembe. Erre rögtön beszéljünk másról. Tehát élő eleven bizonyítéka vagyok annak, hogy mennyit hazudtak.
Ugye, mert azt el is akarták tagadni, hogy ott bizony nem volt semmi lövés kifelé, csak befelé.
Igen.
Lehet, hogy ez volt a szerencséd, mert így nem akartak előhozni, hazakodni azzal, hogy is történt. Jobb, hogyha nem tudnak róla.
Igen, jobb.
Ráfogták az ellenforradalmárok, bár hogyha téged onnan a kórházból elvisznek, akkor gond lett volna.
Meséltem már neked, hogy szedték összesebesült és én megszöktem. Nézd, ez is egy olyan dolog, hogy sikerült.
Kötényben vagy tenyéren voltál?
Szűz Mária kötényében szoktam mondani.
Teljes életet tudsz élni még, mert aki 90 évesen könyvet ad ki, az még nem vén ember.
Még megvan a harmadik könyvnek az anyaga is, az pedig a apró történeteink a környezeti nevelésből.
Húha.
Piroskával csináltuk, de tényleg olyan történetek, amiket végig nevettünk. Tehát humoros dolgok, hogy nagy példát hadd mondjak. Bátor Ligeten táboroztunk a múzeum kertjébe, és a gyerekek csoportokban dolgoztak bent a területen, tanulták a növényeket, állatokat, bemutatót készítettek. Édesek voltak. A WC az kiépített, ilyen pottyantós WC volt, de teljesen higiénikus, úgyhogy a turizmust kiszolgálja. A lánykák azok mindig észrevette, csoportosan járnak a vécére, soha nem egyedül. Egyik este két kicsi kiment a vécére lámpával, de rosszul tették le az ülőkére, mert a lámpa belepottyant a budiba. De úgy, hogy fölfelé világított. Reggel jönnek hozzám a gyerkőcök, hogy Bandi bácsi, ez történt, tessék szíves lenni kivenni a lámpát. Hát mondom, gyerkőcök, arra nem lehet, nincs lehetőség. Hát most abba a kloakába menjek bele, különben is mélyen van. Hát kénytelenek voltak belenyugodni, és három napig a lánykák popsiját világította a lámpa. Derültünk sokat ezen a történeten, de számos olyan dolog történt velünk, hogy...
Érdekes egyébként, arról a nevelésről relatíve keveset írnak. Jó szakkönyvek vannak, de a természeti nevelés, ami a természetben történik, valahogy úgy elsiklott, mert hát végül is lehet, hogy azért is találtátok ki ti azt a Tavasz lesen című versenyt, hogy legyen valami, és készüljenek is a gyerekek élőben, ne csak tankönyvből, esetleg diákról, vagy pedig már videóról. Óriási dolog az, hogy az embert úgy lehet megtanítani igazából a természet szeretetre, védelemre, hogy élőben, a helyszínen. Jó, nem mondom, hogy a könyv nem jó lett volna nekem akkor, amikor éppenséggel tanítottam még földrajzot is, de hát tulajdonképpen azért az igazi az, hogyha kint van, élőben van, és a példa ereje, tanítványaid átvették, ugye, igen, a stafétát, nem csak itt, hanem sokfelé, és a igen, táboroztatást is ugyanúgy. Igen. De végül is a neved az bennük megmarad legalábbis, meg a könyvedben is.
Hadd mondjam el, hogy a környezeti nevelés most sokkal nehezebb, mint a korábbi években, a 70-es, 80-as években volt, vagy a 90-es években, mert ez a nyomogatós telefon, ez mindent elnyom. Annak idején például nekünk tantermi foglalkozás sokkal nehezebb volt csinálni. Mindig ki akartak menni, és ki is mentek. Most nem. Na most nem csak a környezet minden nevelésnél, de a környezeti nevelésnél különösen meghatározó a szeretet. Hogy feltétel nélkül szeressük azt a gyerkőcöt. Mert amikor kiszabadul, akkor először nem tudja, hogy kell viselkedni, és akkor úgy, mint a kis csikók. És meg kell értenünk, hogy és szeretettel kell rávezetni őket, hogy te, ha nem rohangáltál volna, akkor ezt most látnád. És nézd meg. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon sok kedves élményünk van. Erre hadd mondjak megint egy történetet. A Pilisben táboroztunk, a természetvédelmi ornitológiai tábor ott volt, és a táborban az volt a szokás, hogy egy héten egyszer a tábor szakemberei elvittek egy-egy csoportot egész délelőtt sétálni. Piroskával kaptunk egy ilyen, aztán másodikos, harmadikos, meg ilyen korú gyerekek voltak, talán elsősök is, és az erdőben mászkáltunk, minden növényt mutattunk, meg bogarat, meg ami a szemünk elé került, és én fogtam egy barna varangyot. Hát a barna varangy mondjuk nem nyerne szépségversenyt a békák között, de aranyos kis béka volt, odaadtam Piroskának, hogy én gyűjtöttem az anyagot, ő megmagyarázott. Na elég az hozzá, hogy mondja, hogy barna varangy, és hogy erre egy kisfiú megszólal, hogy tetszik, illetve tegeztek bennünket. Ja. Tudod, hogy mit mondott erre apukám? No, mondjam még, hogy azt jó erősen falhoz kell vágni. És akkor Piroska megkérdezte, hogy miért. Mert olyan ronda. Erre Piros mondja, hogy te nézz ide, itt van a kezembe. Nézd, milyen színes pöttyök vannak rajta, meg tulajdonképpen milyen formás. És ha sokáig nézitek, ami nektek nem tetszik, keresétek meg benne, hogy mi a szép. És rá fogtok jönni, hogy tulajdonképpen, amit csúnyának vélsz, az is nagyon szép lehet. Ezzel vége volt a mesének, ennek a békáról meghallgatták, amit kellett. Hazamentünk, délután jön a kisrác, így megveregeti Piroskának a vállát, hogy te, tényleg, én néztem fél órát, tényleg szép. Tehát a tanári szó ereje az óriási, mindenképpen jó és új rossz értelemben is.
Mikor beszélgettem Piroskával elég sokat, és hát kijelentette, hogy rossz gyerek nem létezik, nincs. Esetleg unatkozó van, de rossz nincs. Majdnem össze is vesztünk rajta, mert jó van neked, könnyű mondom, mert te már nyugdíjas vagy, én pedig még ott vagyok a sűrűbe. Hát azt mondja, nézd meg, hogyha megadod neki azt, hogy ne unatkozzon, akkor nem fog unatkozni, jó gyerek lesz, és neked is könnyebb lesz. Csak ezért tenned kell, dolgoznod kell. Hát mondjuk ezt megtanultam Piroskától, de tulajdonképpen az emlékében is áldom, hogy ilyeneket mondott, mert megérdemli, nagyon megérdemelte, bölcs.
Nagyon bölcs volt.
A könyveid, ugye, most már ugye a harmadikat is elárulod lassan.
Most hogy... nem akartam hirtelen egymás után.
Jó, nem is lesz az gyorsan, de a madarak, virágok, emberek mire tanít szerinted?
Isten szeretetére.
Hát ettől többet azt hiszem, hogy nem is lehet mondani. Gyönyörű, szép kiadvány, hát lehet, hogy akár nem úgy mondtam könyvnek, mert ez egy bizonyos részéről szól az élővilágnak, de olyan oktatókönyvnek lehetne akkor tekinteni, amelyik valószínű, hogy fontos lesz majd, és büszke lesz rá az unokád is, gondolom.
Nagyon büszke rá. Biológus hallgató most a mesterképzést végzi, és ilyen gyógyszerkutatással akar foglalkozni. Hát majd meglátjuk, de úgy örül neki, és nagyon büszke a nagyapja könyvére.
Ugye a természet szeretete nem csak ebben a szobában látszik, hanem kint is.
Igen.
Mondtad, hogy már a hotéltemető elment, már én nem láttam, azért nem is jutott eszembe a neve, de a hóvirágok is már kezdenek.
Ugye? Igen, tavaszi tőzike is most már kinyílt, bújik a bánáti bazsarózsám. Annak is története van, mert Pécsen jártunk a Természetvédelmi Hivatal kertjébe ősszel. És ott volt bánáti bazsarózsa beültetve a kertbe. És potyogtak le ott a magok. Én meg gyűjtöttem ott a magokat, vagy 50 szemet. Voltak botanikusok velünk, és nevettek rajta, hogy mit csinálsz? Nem szedem a magot, hazaviszem, kikeltet. De vacakolj vele, mert ezt nem lehet magról szaporítani. Hát, mondom, abba is hagytam, de vagy 50 szemet már összeszedtem. Na és hazajöttem, virágládába elvetettem, virágföldbe. Mit tesz Isten? 17 kihajtott, és kikelt. És még a nyíregyházi botanikus kertnek is én adtam. Meg akinek csak lehet, hajt, mint az őrület. Nagyon szeretem, olyan aranyosak, hogy csuda.
Ami még eszembe jutott, ugye félálomba, vagy legalábbis a fehér sziktó.
A fehér szik.
A tó, hát most biztos van benne víz.
Nem jártam mostanában, hát, de valószínű, hogy van.
Hát, ilyen csapadékos volt a ősz és a tél, de a tavasz az már megszínli most, azt hiszem. Tulajdonképpen nem kell csodálkozni szerintem a természeten, az úgy működik, ahogy kell.
Igen, a szikes tavainknak az a rendes működése, hogy tavasszal vízborítja, és nyár végére kiszárad. Majd télen ismét vízborításra kerül. Annak idején javasoltuk, hogy van egy csatorna, amely a keleti főcsatornától vezet egészen a fehér szíkig. És azon keresztül vízpótlást lehetne csinálni, a tulajdonképpen tiszavizet bevezetni a szikestóba. És nagyon bölcsen mondta a Nemzeti Park igazgatója, hogy ide figyelj, Bandi, halastavat bárhol tudunk csinálni, de szikestavat nem. És ebben igaza volt. Ez így működik. Úgyhogy akkor, mikor még nem volt szabályozva a tiszavasvári belvizének a elvezetése, akkor oda vezették a tiszavasvári belvizét, vastag csövön ömlött. 173 cm mélységű víz volt benne, ami mondjuk halastónak jó. Be is telepítették halakkal, annyi hal volt benne, mint a nyű. De aztán jöttek a száraz jövek, és akkor kiszáradt. Úgyhogy hagyni kell a természetet működni.
Most eszembe jutott a Tiszató. A Tiszatóból öntöző tavat akartak volna, és végül is a legfontosabb, ami lett belőle, a horgász, illetve sportolásra. Igen. A Tiszató megtalálta a helyét. Magyarország ugye második legnagyobb élővize.
És óriási idegenforgalma van. Joggal, mert gyönyörű.
És ezt éppenséggel nem rontott el az ember úgy, mint ahogy sok minden más, mondjuk a Tisza szabályozással.
Igen, többször is jártam. Sőt, előtte, az még a 60-as években volt, a Tisza kutató expedíció révén én is dolgoztam ott, mert akkor úgy vélték az emberek, hogy hát ez egy gyönyörű erdős terület, tényleg nagyon szép erdő, Rétisastól kezdve Kerecsensólyomig és Fekete Gólyáig minden volt, és hát hú, micsoda kárt fogunk itt csinálni. Nem csináltunk. Nem csináltunk.
Két oldalt az út mentén több helyen előkerülnek a nagy kócsakok. Rengeteg
több van. Több van belőle, mint szürkegémből.
Igen. Gémet nem is láttam.
Sokkal több van belőle, mint szürkegémből. 1936-ban, amikor én születtem, akkor a Kis-Balatonban két pár kócsak fészkelt. Erre egy őrt állítottak, természetesen a kormánynak nem volt rá pénze, és a hollandok fizették a természetvédelmi őrt, aki vigyázott a Kis-Balatonra, mondom, két pár volt. Amikor én itt elkezdtem dolgozni, akkor hát volt nagy kócsag, kis kócsag, de csak nagyon csínyán. És nagy szürkegém telepek meg, mifene volt. És ma főképpen nagy kócsagokat látunk. A Lucerna táblákban ott egerésznek, úgyhogy sikerült megmenteni. A természetvédelmének ő a címer madara.
Ugye a Madártani és Természetvédelmi Egyesület, ezt mindig hagyjuk belőle, nem csak ezzel foglalkozik. De. Vannak ott kígyók, békák,
minden, madarak, lepkék,
kis, így van, lepkék.
Ülök.
Melyek védelem alatt Igen. vannak, és hát természetesen ennyi taggal nagyjából a 10 000-et azért szépen hozza. 9 500, 10 000, attól függ, hogy milyen az év, de tulajdonképpen a az egyik legjobban működő egyesület, amelyik azt hiszem, hogy megérdemli azt, hogy az alapítókat is dicsérni lehessen.
Az igazság az, hogy akik ott voltunk a alapító közgyűlésen, hát azokból most már egyre kevesebb van, de vannak még, hál' Istennek, úgyhogy, hogy mondjam, ők is átvették a stafétabotot, és nagyon jól működik, nekem nagyon tetszik a Zolinak, a
Orbán Zolinak.
Igen.
A kommunikációs igazgató.
Igen. Igen.
Tehát jó,
úgy volt, hogy jön hozzánk a főiskolára, Nyíregyházára, megkeresett engem is, és próbáltam segíteni neki, de aztán úgy döntött, hogy nem. Remekül kommunikál. És bármi van, azt ő azonnal közli a rádióba, tévében, újságokba, és tartja a kapcsolatot a közvéleménnyel. Nagyon okosan dolgoznak a fiúk.
A sasszinkron most volt.
Igen.
Másnap már tudtam is az eredmény.
Igen.
Úgyhogy ez nagyon-nagyon jó működő dologról van szó. Hát ugye végül is nem lenne nekünk bajunk a természetvédelemmel, csak a környezetvédelemmel van gondunk, mert ott aztán a pénz beleszól, úgymond a levesbe, mert akinek pénz kell, az nem bánja, ha környezetét tönkre teszi, akkor sem.
Bár nálunk Magyarországon minden ellenkező híresztelés ellenére is meglehetősen szigorú a környezetvédelmi szabályozás, hogy történnek hibák, meg túllépések? Igen, történnek. De azt próbálják azonnal javítani, és hát emberek vagyunk, könyörgöm. Sose felejtem el, hogy milyen nehéz volt korábban a természetvédelem kezdetben, mert a mezőgazdaságnak ellentmondott bizonyos dolgokban, erdészetnek ellentmondott bizonyos dolgokban. És aztán lassan kialakult egy olyan, még amikor én felügyelő voltam, hát 88-ig, 78-tól 88-ig voltam természetvédelmi felügyelő, ez alatt a 10 év alatt rengeteget változott a közvéleménynek a természetvédelem iránti megítélése. Úgyhogy sokat javult. Sokan pessimisták, hogy nem igaz, sokat javult a dolog.
Európában azon a részén, ami nyugatabbi rész, ott a természetvédelem néha-néha már túllőtt a célon, és akkor hozzuk be Dél-Amerikából, Ukrajnából azokat a dolgokat, amit itt nem engedünk meg, a génmódosított, meg a vegyszereket. Na de, ha ez a módi marad, akkor talán még egészséges élelmet is fogunk enni.
Remélem, hogy így lesz. Hát a kormány az most ehhez ragaszkodik, bízunk benne, hogy ez meg is marad, majd ez a környezetvédelmi szabályozás. Előfordult annak idején például olyan, ez a 80-as évek közepén volt, hatósági tárgyalásra kellett mennem, és mindig az volt az elvem, hogy hallgassam meg a ellenérdekelteket, és beszéljük meg a megoldás lehetőségeit. Nos, ez Szatmárba kellett menni, és ott egy óriási területet akartak meliorálni. Mit jelentett ez, hogy ott a gyepeknek ilyen csövezés, meg mit tűn, meg öntözés, óriási pénzek mentek volna bele, meg a régi tiszamedreket, elhagyott tiszamedrek, ilyen mélyedések vannak, azokat feltölteni, hogy az szántó legyen. Én csak lestem, mint nyúl a vadalmára, aztán jöttek a TSZ-elnökök. Bandi, az Istenért. Hát ha feltöltjük, elsüllyed a traktor abba a töltésbe. Ne! Meg minek? Annyi szén a terem ezen a legelőn, hogy nem tudjuk elhasználni. Mi nem mondhatunk nemet, de a természetvédelem mondhat. Ott könyörögtek, hogy mondjak nemet. Hát aztán szépen összeszedtem a ellenérveket, és mondtam, de nem úgy, hogy nem, hanem hogy ezért, meg ezért nem célszerű, a népgazdaságnak itt anyagi kára van, meg mi, nem lett belőle semmi. Úgyhogy mindig az volt az elvem, hogy nem acsarkodni kell egymásra, leülni, meghallgatni egymást, és megbeszélni. és akkor nem ellenségként fogunk állni.
Szembe jut a Tiszatáj közalapítvány, természetvédelmi, ez is benne van itt is a nevében. Olyan helyen gazdálkodik, amelyik egyébként, ha felszántanák, sokkal kevesebbet érne, mint legelőként állatokat tartva, mert hát ugye egyszer jön ott a takta, és a több folyó, hogyha esős, csapadékos az időjárás, akkor feltölti
volt
azokat a területeket.
Árvíz idején elöltött.
Ádám írja, hogy most a békáknak nem jó ez a tavasz,
nem.
De tulajdonképpen amikor esik, akkor nagyon jó, akkor megújul az a generáció is. A Tiszatáj azt hiszem, hogy tudatosan gazdálkodik.
Igen.
Tehát lehet azt mondani, ugye?
Igen, hát Bodnár Mizsit nem kell félteni. Okos természetvédő. Ez nagyon lényeges, ugyanis amikor én tanítottam a főiskolán, akkor környezetvédelem szakosokat is tanítottam, környészeket, és mindig mondtam nekik, természetvédelmet tanítottam, hogy méregzöldek ne legyetek, mert azzal több kárt csináltok, mint hasznot. A természetvédelem számára kárt csináltok, és ezt látom most az Európai Unió zöld politikájában. Hogy lezárják az atomerőművet, és akkor lignit bányát nyitnak úgy olyan helyen, ahol még a templomot is elbontották azért, hogy a felszíni művelés lignitet. Öntják a gázokat a levegő, széndioxidot a levegőbe, meg a többit.
Hát a salak is óriási mennyiség, azt is el kell tüntetni, úgyhogy én fűtöttem lignittel, amikor még nem volt gázunk. Hát majdnem ugyanannyi volt a salak, mint a lignit maga, meg hát úgy mentem dolgozni, hogy zuhanyozni kellett előtte, mert olyan büdös volt.
Igen.
Hát kényes, meg hát rosszul égett, ez természetes. Egyébként nem is lenne baj ezekkel a dolgokkal, hogyha mi szépen megegyeznénk ezzel, és elmondanánk a méregzöldet, az pedig hát azt a politika csinálja. Az,
igen.
Az teljesen tudománytalan, amit mondanak, de a politikának mi a lényege, hogy hasznot húzzon valamiből azok, akik éppenséggel az ellenkezőjét mondják.
Igen.
De gyönyörű tavaszunk van, úgyhogy...
És virágzanak az ibolyák, tele van a kertem különböző ibolyákkal, boldogság kimenni.
És még, amit nem álmodtam meg, hanem az agyamba volt, hogy szinte ismerlek egyetemista korod óta, úgy egyetemista korod óta, hogy elmesélted azt az 56. október 23-ai naptól, úgy már mindent, de azt még nem, hogy jutottál te gyerekkorba olyan neveltetéshez, hogy a világot azt úgy nézd, ahogy kell.
A család. Először is édesapám az gazdatiszt volt, ebből eredően mi Tanyán laktunk. Először Pestről 30 kilométerre, ott voltam 5 éves koromig, Sűsáp mellett, hogy hívják, Teleki László gróf birtokán volt akkor apám intéző gazdatiszt, aztán egy jobb állást kapott Wenckheimnél, új kigyorson Frigyes Majorban laktunk, és az édesanyám az nagy természetvédő volt, bár akkor még erről nem beszéltek. Úgyhogy nekünk például tilos volt fészket szedni, meg megpróbálkoztunk veréb fiókát hazahozni, meg gerlét, hogy majd tartjuk. Az anyai szigor azonnal visszaparancsolta, és hát olyan helyen laktunk, ahol tényleg a konyhaabla, erről írtam a könyv első elbeszélése, erről szól a csipiket, túzok, csibéről szól. Az ablakból néztük a konyhaablakból a dürgő túzokokat. És kis szamárkolvexunk volt, a juhászatból kiselejtezett csacsit a gyerekek számára adtak. Volt kordély, kétkerekű kordély, azt befogtuk a makiszamarat, és akkor a határt jártuk. Nagyon sok élményt szereztünk, megtanultunk élni a természetbe. A anyai szigor azonban töretlen volt, ami a természetet illeti, tehát ott nem lehetett bármit is csinálni, ami... Hát a gyerek az milyen volt, különösen akkor, hogy menjünk fészket szedni. És hát, de hát ilyet nem lehetett. Tehát mi olyan szellemben nőttünk fel, hogy a virág az ott nő, ott virágozzon, ahol van. Föl sem merül bennünk, de még a többi játszópajtásunkban sem, hogy ártsunk valamit. Tehát ezt, amit én magamba szívtam, azt a családban kezdődött.
És akkor mindig menni kellett, igen, hogyha új helyre kerültetek. Igen. De nem sátor, hogy új hely, hanem új gazda, vagyis igen, új tulajdonoshoz. De hát akkor 46 után...
Ja, annak története van. Mert hát ugye apám, aki gazdatiszt volt, hát az a földosztás idején az ellenségnek számított. De hát egy olyan ember volt, aki nem úgy viselkedett, és hát a földigénylő bizottságba bevették munkatársnak. Mi is kaptunk 5 holdat. Na, elég az hozzá egyszer úgy kigyors, hogy ez 46 tavasza volt valószínű.
Vagy 45
végén. Vagy 45 végén. Igen. A újkigyorsi községi vezetés kapott egy táviratot, vagy leírást, hogy ekkor és ekkor a Földművelési Minisztériumban ellenőrzés jön a földigénylés, meg a földosztás, meg egyéb dolgában. El is jött az idő, a földigénylő bizottság, meg a falu vezetése fölvonult, vágtak az autót, megjött a fekete kocsi, kiszállt belőle az illetékes ember, kapaszkodj meg, apám legjobb barátja, aki a minisztériumban dolgozott. Bandita, itt vagy? Igen. Hogy? Normálisak maguk emberek. Ezt a szakembert itt tartják. 3 hét múlva édesapám Bihar vármegye termelési miniszteri biztosa volt. Így kerültünk Berettyóújfaluba. Egészen addig laktunk ott, aztán gazdasági felügyelő volt, amíg meg nem szült Bihar vármegye, és lett Hajdú Bihar, ez a kékcédulás választások után volt. És akkor onnan meg Derecskére helyezték apámat, a szomszéd falu járási főagronómusnak. És innen ment el aztán nyugdíjba, nem mint főagronómus, hanem a keltető üzemnek volt akkor munkatársa. Úgyhogy...
Akkor szerencséje volt neki is.
Igen, igen.
Mert nem üldözték.
Nem. Na akkor a járási tanácson egyetlen ember volt, akinek diplomája volt. A járási tanácsnak akkor volt büntetőbírója is volt, az egy 2 általános végzett ember volt. És ugyanígy az oktatási osztály vezetője is egy 2 általános végzett parasztasszonyka volt. El tudod képzelni, hogy milyen volt az a irányítás?
Példát vettek Hruscsovról, hát neki sem úgy sokkal.
2 általános volt, nem tudott olvasni rendesen.
Hát jó, hát akkor ez volt, ez megszűnt. De reméljük, hogy azért ezek megmaradnak. Szóval akkor egészen kellemes gyerekkorod is,
igen,
volt.
Az.
És hát mondjuk, hogy kellemes öregkorod is van, hál' Istennek, ugye?
Tulajdonképpen igen, és minden nap hálát kell adnom a teremtőnek, hogy ezt az életet élhetem, és hogy segít.
Hát az Isten éltesse sokáig Bandi bátyámat egészségben, de tesz is érte, tehát ez természetes, aki ennyit járt a természetben, illetve hát tette a dolgát, annak megadatik az, hogy örüljön is a természetnek, meg az életnek is.
Köszönöm.
És hát akkor a Nem jövök most majd már a könyvbemutatóra, de addig átlapozom, jó. És akkor gondolok rá, hogy milyen jó, hogy találkoztunk valamikor.
Igen, Isten áldjon!
Végezetül a Madarak, virágok, emberek című dr. Legány András könyvből Papp Péterné Márton Margit olvas fel egy részletet.
Az út meredeken haladt lefelé. Jobbra öreg bükkös, balra hasonlóan idős lucos. A fák úgy álltak, mint a gyertyaszálak. Koronájuk az út fölött összeért, és olyan volt, mint egy gótikus katedrális. Feldén besütött a nap, és a szürke ágakat ezüst színűre varázsolta. Templomban, a természet csodálatos templomában jártunk. Lépéseink zaját elnyelte az utat borító puha avar. Áhítatos csend vett körül, ahol a templomi orgona szót a madarak szolgáltatták. Fekete rigó és erdei pinty, csilpcsap füzike és szürke begy szólt, s hangjuk egy közös szimfóniává állt össze, olyan zeneművé, amelyet csak a természet képes alkotni. Majd fölöttünk kinyílt az út, és az erdő imája elindult felfelé. A megújulást hirdető, valószínűtlenül kék, tavaszi ég felé.
A Madarak, virágok, emberek című Legány András könyvből hallottak egy részletet. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és a technikus Nátrán István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra további kellemes rádiózást kívánunk!